Mélyreható kormányzati és strukturális reformot, a hadsereg korszerűsítését is bejelentette a harmadszor és újra választott kínai elnök pártfőtitkár. Xi Jinping miután letette a hivatali esküt, arról is beszélt, hogy Kínára egyre nagyobb nyomás nehezedik az Egyesült Államok részéről. A Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója szerint a kínai fegyverkezés hátterében az amerikai támadástól való félelem áll. Salád Gergely Kína kutatót Lakatos László kérdezte.
Most már formálisan is megválasztották harmadszor is a kínai népköztársaság elnökének Xi Jinpinget, és akkor mindjárt kezdenék is ezzel, hogy ez mennyire volt az országos népi gyűlés szavazása formalitás?
Az országos népi gyűlés szavazásai mindig formalitások, tehát még soha nem fordult elő olyan, hogy egy beterjesztett személyi javaslatot, vagy egy beterjesztett törvényjavaslatot az országos népi gyűlés elvetett volna. Általában ilyen 99,9%-kal meg szoktak szavazni mindent a képviselők. Nem úgy működik nyilván a kínai parlament, mint egy demokratikus országnak a parlament, hanem a pártközpont által előterjesztett javaslatokat fogadják el.
Tulajdonképpen itt, hogy azt mondtam, hogy ez formalitás volt, abból is fakadt, hogy én mikor olvastam, én így meg is lepődtem. Mert hogy mintha ezt már 2018-ban eldöntötték volna.
Lényegében ezt már 2018-ban eldöntötték, mert eddig a kínai alkotmányban volt egy olyan passzus, hogy valaki csak 2-5 éves cikluson keresztül, tehát 10 éven keresztül lehet államelnök, és ezt a passzus, ezt már 2018-ban eltörölték az alkotmányból, és hát lehetett tudni, hogy nyilván azért törlik el, hogy Xi Jinpinget majd 2023-ban újra választhassák.
Ugye ő Kína erős embere, tehát ő neki nincs félni valója most mindenféle hatalmi villongásoktól, tehát bizakodással néz a következő 20 év elé, vagy ami még adatik neki.
Hát 69 éves, és az anyukája az nem tudom, 90 sok éves is még életben van. Apukája is már meghalt, de is 80 sok évig él, tehát a génjei jók. Valójában egyébként nem az államelnökség az érdekes az ő pozíciói közül, ez egy formális, ceremoniális titulus, a pártfőtitkársága miatt Kínának az erős embere, pártfőtitkárnak pedig már tavaly ősszel megválasztották a harmadik ciklusra.
És ugye ő a hadsereg főparancsnoka, és akkor talán térjünk ki ezekre a mondatokra, amelyeket elmondott, mert hogy azért kijelölte rendesen az irányt, nem sok kétséget hagyott afelől, hogy Kína nagyhatalom lesz, és már most is annak tekinti magát, és egyes mondataiból az derül ki, hogy föl van háborodva, hogy keresztbe tesznek az Egyesült Államok és a nyugati államok, hogy ők legyenek a legnagyobb gazdasági hatalom.
Hát végül is, hogyha kínai szempontból nézzük a dolgot, akkor teljesen érthető. Itt van egy ősi civilizáció, egy ősi államnak a mai reinkarnációja, amely a történelem nagy részében a világ legnagyobb gazdasági hatalma volt. Az elmúlt 200 év nem sikerült neki túl jól, de most ugye a Xi Jinping alatt, illetve az ő elődjei alatt Kína visszatért a történelem fő utcájára, illetve abban a rendes kerékvágásban, ami mindig is volt, hogy egy regionálisan mindenképpen a központ, de globálisan is tényezőnek számít, és ezt az eredetileg is meglévő, vagy a történelem nagy részében meglévő pozíciójának a visszaszerzését nyilván a nyugati világ, elsősorban az Egyesült Államok nem nézi jó szemmel, és próbálja megállítani Kínának a felemelkedését, térnyerését, és hát kínai szempontból ez természetesen egy igazságtalan és jogtalan törekvés, hát hogy jön ahhoz bárki, hogy Kínának a fejlődését meg akarja akasztani.
És ugye talán ez volt az első fő gondolata, hogy az a cél, hogy Kína előnyre tegyen szert a nemzetközi versenyben. Ezek között a körülmények között, és azért is érdekes, hogy ő a hadsereg főparancsnoka is, mert hogy, és ez is egy kemény mondat volt, és ezt egy pár nappal ezelőtt jelentette ki, hogy egy olyan hadsereg kell, amivel Kína képes háborút nyerni. Ezek szerint háborúra készül Kína?
Nem biztos, hogy ők készülnek háborúra, de hát az ókori kínai hadtudományi klasszikusban, a Sun Tzu-ben, a hadakozás törvényei című műben is szerepel az a mondat, hogy aki nem készül a háborúra, az egész biztosan veszíteni fog. Tehát azért van egy ilyen óvatosság a kínaiakban, de ők most abszolút abban a pszichózisban vannak, hogy Amerika tényleg elhatározta magát az ő visszaszorításukra vagy megállításukra, és egyébként az amerikaiak nem nagyon rejtik véka alá, hogy nekik céljuk Kínának a megállítása. Tehát ez bele van írva az amerikai nemzetbiztonsági stratégiába, hogy Kína a fő fenyegetés. Tehát itt nem arról van szó, hogy Kína arra készülne, hogy nem tudom, megtámad bárkit is, bár egyébként Tajvan esetében ezt nem lehet kizárni, hanem inkább arról, hogy megvédi magát. Mert azt azért Kína tudja a történelméből, hogy amikor gyenge volt, például 200 éve gyenge volt, ugye akkor kezdődött ez a történelmi kisiklás, amit már említettem, akkor azonnal megjelentek a nyugati hatalmak, és korlátozták a szuverenitását, megtámadták, területeket hasítottak ki belőle. Tehát a kínaiaknak azért van egy paranoiájuk azzal kapcsolatban, hogy milyen gyengének lenni, milyen az, amikor az ország nincsen erős hadserege, és hát a történelmi tapasztalat az mutatja, hogy ez a paranoia, ez azért nem teljesen megalapozatlan. Tehát, hogyha amerikai politikusok megnyilatkozásokat olvasunk, vagy hallgatunk, akkor nem nagyon rejtik véka alá, hogy őt Kínát meg akarják állítani.
És úgy tűnik, hogy egyébként Xi Jinping reformokra készül, például a kormányzati struktúra mélyreható átszervezését is megkezdi, legalábbis ezt bejelentette, és ennek keretében a munkahelyek 5%-át szüntetik meg. Hát ez a legnagyobb reform, nem is tudom, évtizedek óta.
Ezeknek az apparátusoknak olyan hihetetlen tehetetlenségi erejük van, hogy nem mindig sikerül a leépítéseket, meg ezeket az áramvonalasításokat végrehajtani. A kínai apparátus sem ejtették a fejére, tehát így vagy úgy vagy amúgy ezért elképzelhető, hogy pont ezeket a reformokat el fogják szabotálni, ha meg nem, hát akkor néhány millióval kevesebb közhivatalnok lesz Kínában.
Mert egyébként ez az 5% ez ilyen hatalmas mennyiségű embert jelent?
Igen, igen, több 10 millió közalkalmazott közhivatalnok van Kínában. Csak miniszterből szokott lenni, nem tudom, 30-40, meg egy miniszteri rangú személyből, miniszterhelyettesből, meg sok száz. Szóval itt egy hihetetlen nagy adminisztrációról van szó, és ugye a bürokrácia logikája szerint, ahogy mindenhol másra egyébként a világon, hogyha egy picit nem figyel oda a politikai vezetés, akkor elkezdenek szaporodni a bürokraták, és egyre nagyobb a létszám, és egyre több a hivatal, aztán elkezdődik egy új ciklus, akkor ez visszanyesik, aztán szépen fű alatt nagy visszanyesés után elkezdenek ezek visszaépíteni. Ez nagyjából ilyen 2-3 ezer éve folyik Kínában, tehát ebben azért van tapasztalat a politikai vezetőknek is, meg az apparátusoknak is.
A gazdasági reformok keretében arról is beszélt Xi Jinping, hogy létrehoz egy pénzügyi csúcsszervet is, tehát úgy tűnik, hogy valóban az apparátusok csak szaporodnak, viszont ez a központi bank felügyeleti feladatait fogja átvenni. Ez akkor további koncentrációt jelent? Mindenen rajta tartja a kezét, bár szerintem eddig is rajta tartotta.
Ez a Xi Jinpingnek a hatalma fokozatosan épült ki, tehát ugye mindenhol voltak neki azért riválisai, meg mindig mindenhol voltak ellenérdekelt csoportok, klikkek, egyebek. Ezért éppen ugye az elmúlt napoknak, illetve hónapoknak az eseményei, tehát az, hogy harmadik ciklusra megválasztották őt a hadsereg főparancsnok, a pártfőtitkárnak is, államelnöknek is, jelző, hogy nagyjából elérte a célját, hogy mindent a saját maga alá rendelt, de hát azért, hogy mondjam, nem láttam még olyan politikust, aki azt mondta volna, hogy neki elég az a centralizáció, meg elég az a hatalom, amivel rendelkezik, és többet nem akar. Tehát nyilván a pénzügyi rendszer felett, főleg a felügyelet felett talán úgy érezte, hogy nem elég közvetlen a kontrollja, hát most ezt is megszerzi. Ugye a pénzügy ez egy nagyon érzékeny szektor Kínában is, tehát elképzelhető, hogy itt azért voltak olyan elemek, meg történtek olyan dolgok, amelyek nem feltétlenül Xi Jinping szája íze szerint valók voltak.
És egyébként a Tudományos és Technológiai Minisztériumot is átszervezik, és egy külön szervezet a kormányzati rendelkezésre álló folyamatosan növekvő adatmennyiséget fogja kezelni, ugye el már évek óta nem csak beszélnek, hát ez most már Kínában megvalósult rémálom, hogy ott vannak jó meg rossz állampolgárok, és arcfelismerő, mesterséges intelligencia figyeli minden mozdulatukat.
Valójában ez azért erős túlzás, tehát ez a szociális kreditrendszernek nevezett valami, ez abban a formában, ahogy mi azt elképzeljük, illetve ahogy azt a nyugati média beállítja, ez nem létezik. Erre ilyen helyi kísérletek voltak, ezeket egyébként a COVID-járvány részben meg is akasztotta, más területen meg felgyorsította a fejlődésüket, de olyan rendszer, hogy minden kínai állampolgárnak az összes adata, meg mozgása, meg nem tudom, pozitív, meg negatív viselkedése, vagy piros pontja, fekete pontja benne lenne, ilyen nincsen. Mindenféle különböző nyilvántartások, adatbázisok vannak, ezek természetesen összességében elérhetők a kínai állam számára, de ezek nincsenek összekapcsolva egy rendszerré. Tehát az a pontozási rendszer, amiről a nyugati sajtóban olvashatunk, hogyha valaki nem tudom, átmegy a piros lámpán, vagy csúnyát mond a Xi Jinpingre, akkor levonnak a pontjaiból, ha meg nem tudom, szépet mond a Xi Jinpingre, akkor hozzáadnak a pontjára. Ilyen nincsen, de valóban ilyen nyilvántartási rendszerek vannak, és hát iszonyat mennyiségű adat áll a kínai állam rendelkezésére, más államoknak a rendelkezésére, és meg világcégeknek a rendelkezésére is rengeteg adat áll, tehát ebben Kína nem egyedi. Nyilván ezeknek a kezelésére mindenhol ki kell dolgozni valamiféle szervezetrendszer. Tehát itt egy új jelenségről van szó, amelyel a nyugati államok sem tudnak, meg a nyugati cégek sem tudnak hagyományos eszközökkel megbirkózni.
De akkor most valószínű, hogy elkezdődik ez a folyamat, ha még eddig nem kezdődött el.
Hát majd meg kell nézni, azért Kína sokkal kaotikusabb, meg sokkal sokszínűbb, mint ahogy azt elképzeljük, tehát itt nem egy monolit országról van szó, bár Xi Jinping részéről persze megvan az a szándék, hogy azzá tegye, de annyi bizonytalanság, meg helyi sajátosság van Kínán belül, hogy nem biztos, hogy sikerülni fog egy teljesen egységes rendszernek a kiépítése. Tehát ilyen alapdolgok, amik mondjuk más országokban megszokottak, hogy bűnügyi nyilvántartás, ezek Kínában nem teljesen egységesek országosan, és nem kompatibilisek egymással. Vagy a Covid alatt voltak az mindenféle ilyen nyomkövető applikációk az embereknek a telefonján, amik ugye elvileg azt mutatták, hogy járt a fertőzött területen. Hát ezek minden tartományban mások voltak, és teljesen használhatatlanok voltak a szomszéd tartományban, és nem lehetett őket összekapcsolni. És ilyen módon azért abban lehet reménykedni, hogy a szándék ugyan valószínűleg megvan a központi vezetés részéről, hogy tényleg egy ilyen orwelli rémálmot valósítsanak meg. Mindig is sokkal nagyobb, megszéttartóbb volt Kína annál, hogy ezt így meg lehessen valósítani a tényleges véletben. De valóban a szándék az azért jó esélye megvan.
És akkor egy fél mondatot még a nem is olyan kicsit formálódó, vagy hát nem is frissen formálódó szövetségről, vagy barátságról. Szóval, hogy Oroszország és Vlagyimir Putyin barátsága, az tovább erősödik majd? Tehát az a félelem az igaz lehet, hogy ők egyre erősebb szövetségesek lesznek mindenki ellen is?
Hát ezt a barátságot stratégiai partnerségek nevezik. Egyértelműen az hozta létre, hogy az ellenségük közös. Mind az oroszok, mind a kínaiak a nyugati amerikai nyomást, visszaszorító törekvéseket tartják a legkomolyabb egzisztenciális fenyegetésnek magukra nézve, és hát a közös ellenség az összehozta őket. Tehát itt nem szerelemről van szó, nem arról van szó, hogy belenézett Putyin meg Xi Jinping egymás szemébe, és nagyon megkedvelték egymást, itt arról van szó, hogy a közös rivális vagy ellenség az összefogásra készíti őket, és ez a közös rivális ez valószínűleg a következő években, évtizedekben is meg fog maradni. Hát itt egy strukturális dologról van szó, hogy Amerika próbálja megőrizni a saját ilyen unipoláris világrendjét, a saját hegemóniáját, Kína és Oroszország ezt szeretné szétfeszíteni. Emiatt lényegében determinálva van az, hogy akármi is történik, akárki is a vezető Kínában vagy Oroszországban, ők amíg ez az amerikai törekvés megvan, vagy ők úgy érzik, hogy megvan, addig Kína és Oroszország egymásnak fogja vetni a hátát.
Salád Gergely Kína kutatót hallották arnak a hátteréről, hogy milyen strukturális reformokat indít el Xi Jinping, akit harmadszor választottak meg, illetve hogy milyen külpolitikai célokat követhet. 7 óra 27 perc van, 3 perc múlva 7:30-kor jövünk a legfrissebb hírekkel, 7:30 után pedig már az orosz gazdaságról lesz szó.